Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Baróton vendégeskedünk. Meghívottainkkal, a még fellelhető értékeinkről, a közösségi életről, valamint a civil szerveződés jelentőségéről beszélgetünk. A zenei betéteken a Transzilmánia zenekart hallhatják. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Hoffmann Edit Erdővidék Múzeum muzeológusa vagyok.
Demeter László Erdővidék Múzeumának vezető muzeológusa.
2006. november 17-én adtuk át Erdővidék közönségének. Kiállításaink tulajdonképpen egy előzetes gyűjteményre alapoztuk, amelyet Kászoni Gáspár órás mester ajándékozott a városnak még 1979-ben, amit időközben el is szállítottak, aztán mi meg úgy gondoltuk, hogy hazahozzuk. Mi, illetve hát a Gál Mózes Közművelődési Egyesület úgy gondoltuk, hogy haza kéne hozni, és 2002-ben indult be az a folyamat, amikor már lehetett tudni, hogy na akkor ebből most már tényleg lesz valami. Mert hogy időközben megvásárolta az Egyesület ezt a házat, ahol most épp beszélgetünk, ami egyébként nagyon fontos volt, mert ha nem mi vásároljuk meg, akkor talán nem lett volna látogatható ez a hely. Nekünk meg azért volt fontos, mert hogy ennek a háznak az udvarán állt Baróti Szabó Dávid szülőháza. Fontos volt ezért is, illetve azért, hogy a Kászoni Gáspár gyűjteményét újra megmutathassuk Erdővidéknek.
Nem kezd szűk lenni már ez a tér? Mert én időnként megjelenek itt a múzeumnál, de mindig újat látok. Az azt jelenti, hogy akkor időnként csak kell cserélni a kiállított dolgok magunkat, mert nem lehet egyszerre mindent megmutatni.
Így van, már akkor tudtuk, hogy szűk lesz.
Septibe letettünk egy alapkövet itt hátul a kertbe, az avató ünnepség keretében. Fel is szenteltettük Nagy Károly református esperes úrral, hiszen ezzel is jelezni szerettük volna, hogy igen, örülünk, hogy van múzeum, de ebben az épületben korszerű szakmai tevékenységet nem lehet úgy folytatni, hogy vagy raktár nincs, vagy kiállító tér nincs, vagy hát mindegyikből csak egy kicsi van. Ezért van egy 15 esztendős szándékunk most már, hogy azért lényegesen megbővítenénk ezt a múzeum épületet. Hogy ez itt történik, ezen a telken, vagy egy teljesen új épület épül fel valahol a város határában, ez még a jövő zenéje, de mindenféle törekvéseink, puhatolózásaink vannak ezen a téren.
A tárgyakat hol sikerül raktározni, hogyha ilyen szűk a hely?
Hát ehhez folyamatosan össze kellett húznunk magunkat, illetve most már a könyökünk nem csak, hogy összeér, de egymás gyomrába könyökölünk néha, de az van, hogy ténylegesen termet kellett biztosítani egyrészt annak a hetente való találkozásnak, amit sok éven keresztül folytattunk a Tortomajon képzőkörnek, és akkor így lett az egyik termünkből a találkozók szín helye, illetve az időszaki kiállításoknak a színhelye. A harmadik termünket kellett feláldoznunk raktárnak, természetesen jó értelemben feláldoznunk raktárnak, ott ipartörténeti és kézműves kiállításunk volt, illetve az első termet most már a Mastodon okán kellett feláldoznunk. Az első teremben meg néprajzi kiállításunk volt, de most már a Mastodon csontváz az, ami elfoglalta az első termünket, de hát ez természetesen számunkra nagy öröm, mert egyrészt külön legesség. Másrészt meg idővel reméljük, hogy szakmai körökben is kivívja magának azt a helyet, hogy kellőképpen feldolgozásra kerüljön, és több részét is ki tudjuk állítani, mint ami most ki van állítva.
Gondolom, hogy minden múzeumnak az a célja, hogy ezt a sok értéket lássák is. Mert mit ér, ha egy zárt térbe van őrizve? Ez a világjárvány mennyire tett keresztbe a múzeumnak? Tudtak jönni, akartak jönni az emberek, féltek jönni? Mi a tapasztalat?
A nagy buszos csoportok azok ugye elmaradtak, inkább családok, kis csoportok, akik amikor lehet jönnek kirándulni Erdővidékre, vagy itt szállnak meg különböző szálláshelyeken, tehát ilyen családok inkább, vagy baráti társaságok jönnek. Hát ilyen nagy buszos társaság egy esztendeje, vagy nem nyitotta meg az ajtónkat. Ez azért úgy rányomja a bélyegét, hiszen azért dolgozunk, azért vagyunk, hogy azért mutassuk meg az értékeinket, még hogyha ilyen szűken vagyunk is egyelőre.
De ennek ellenére bizonyára itt kellett lenni naponta, mert ha nem látogató jött, akkor kezeltük a tárgyakat, vagy valami munka csak adódott.
Folyamatosan zajlik a munka, de visszatérve a látogatásra, én azt mondanám, hogy egy icipicit szerencsénk is volt ezzel a járvánnyal, mert hogy most olyan látogatók érkeztek hozzánk, akik egyébként talán, vagy egyáltalán nem, vagy nagyon későn esetleg ide érkeztek volna. Többen bevallották, hogy ha nincs ez a járvány, akkor soha nem jönnek erre. Lévén, hogy az emberek nagy része, és főként akinek úgy van pénze, az külföldet látogatja. Tehát voltak olyan látogatóink, és egészen közelről, például innen Brassóból, ez például egy olasz család volt, aki 13 éve Brassóban él, és természetesen nagy részt hazalátogatott. És akkor most, hogy megszorítások voltak, kénytelenek voltak szétnézni, hogy hát hol lehet eltölteni egy kevés időt, és kiderült, hogy hát biza, itt a szomszéd megyében, Háromszéken rengeteg látnivaló van, és akkor így érkeztek hozzánk. De például egy türgovistei anya érkezett két gyerekével, aki azt mondja, hogy amióta ez így van, azóta ő is eldöntötte, hogy megismerik a hazát, és akkor elindultak, és úgy kötöttek ki újra nálunk. Azért érdekes, hogy ez a megszorítás nekem személy szerint felüdülést hozott, mert sok olyan emberrel találkozhattam, akivel egyébként nem találkozhattam volna, és nagyon sokan érkeznek román vidékről. Sőt, a látogatók jó része majdnem onnan érkezett.
A barótiak hány százaléka látogatta meg? Legtöbbször az a tapasztalat, hogy mindenki látja, csak a hazaiak nem, mármint a miénkek.
Így van. Én úgy gondolom, hogy az erdővidékiek azt számítják, hogy ó, még ráér. Ráér, mert hogy ez itt van a helyben, bármikor elérhető. Hát biza nem így van, mert az időszaki kiállítások azok ugye határidősek, tehát ha valaki nem látogat el, akkor arról lemarad. Illetve gyerekek kapcsán jut eszembe, hogy van egy olyan érzésem, hogy egy-egy csoportot igaz, hogy elhoztak annak idején. A tanár, ő már látta, de mindig jönnek új generációk, fiók, tehát érdemes lenne megmutatni. Na, de olyannal is találkoztunk már, hogy épp román vidékről érkező látogatók érdeklődnek, hogy na, hol van a múzeum, mert hát nincs egy igazi nagy cégtáblánk, van és felfedezhető, de nem egy hatalmas. A múltkor azt mondta valaki, hogy 10 embert kérdezett meg, mindenféle korosztályt. Volt olyan, aki rákérdezett, hogy miért Baroton van múzeum? Szóval körülbelül így állunk, változó.
Az utóbbi időben nagyon sokan, hát nem is lomtalanítás címén, de már nincs hol tárolni a régi tárgyakat, úgy oda ajándékoznák annak, aki ezt tudja értékelni, meg tárolni. Felajánlások jönnek-e a lakosság részéről, vagy egyáltalán fogadnak-e valamilyen tárgyakat, ami esetleg nincsen, de jellemző lenne erre a vidékre?
Természetesen fogadunk, sőt nagy örömmel egész kampányt igyekeztünk beindítani. Az ősszel indult egy olyan sorozatunk, hogy kik éltek, hogyan éltek Barótonna is. Ez a sorozat természetesen sok más minden mellett épp ezért is indult be, mert hogy majdnem megnyitás óta folyamatosan én például személy szerint kérem a fényképeket is. És mindig arra próbálom felhívni az emberek figyelmét, hogy lehet, hogy nekem most fontos, mert én ismertem azt, akitől örököltem azt az albumot, de egy következő korosztálynak már nem lesz annyira fontos, mert nem fogja tudni, hogy kik vannak azok az albumban, milyen alkalommal készültek ezek a fényképek. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ha egyszer van rá lehetőség, akkor például a korabeli fényképeket adják át nekünk. Természetesen ezt úgy szeretném megoldani, hogy akinek a tulajdonában van, az még használja, vagy forgathassa egy jó ideig, de lévén, hogy van beolvasónk, hát akkor úgy csináljuk, hogy beolvassuk a fényképeket, az eredetieket visszaadjuk azzal a felhívással, hogy ne feledkezzen el gondoskodni róla, és akkor a képeket így próbáljuk begyűjteni, de természetesen bármilyen albumot szívesen fogadunk, mert azért nálunk van igazán biztonságban. Tudjuk, hogy a lomtalanítással sok minden elvesz, már tudunk, hogy vesztek oda. Egyébként is Kászoni Gáspárnak a gyűjtő szenvedélyét vinnénk tovább azzal, hogy annak idején ő is úgy biztatta az erdővidékieket, hogyha van valami kacatotok otthon, akkor hozzátok be nekem, lévén, hogy sokan nem tudtak például az órajavításért fizetni, és akkor azt mondta, jó, ezzel le lesz tudva. Mi is arra biztatunk mindenkit, hogy a kacatokat, ha egyszer lehet, akkor hozzák be hozzánk, mert itt inkább biztonságban lesz.
Alapkő letétel már megtörtént, mikor lesz rajta épület? Most van remény, hogy változott a városvezetés is?
Remény hol meg utoljára. Nekem az álmom, hogy valahol lesz itt a város határában egy 3 hektáros terület, és arra épül egy korszerű múzeumépület és látogató központ. Ez a mi már papírra is vetett koncepciónk szerint 3 kiállítást fog magába ölelni. Az egyik az, ami erdővidék szempontjából a legfontosabb lehet, az erdővidék történetét és kultúráját bemutató kiállítás. A másik egy ólomkatona kiállítás, ami Erdélyben egyedi, máshol sehol nincsen, Magyarországon is vagy 3 helyszínen tudunk ilyent, 3 kiállítást. Ennek az a címe, hogy miniatűr történelem, Erdély története az őskortól a II. Világháborúig, ezt most már 6 éve évről évre bővítjük, és kezdtük kinőni a rendelkezésre álló kiállító felületet. Harmadrész pedig, ami talán a leglátványosabb és a legnagyobb kellene legyen, egy paleontológiai, geológiai őslénytani kiállítás. Ez éppen a világhírű mastodon csontvázunk apropóján jöhetne létre, nem beszélve arról, hogy a Székely Nemzeti Múzeum fiók intézménye vagyunk, és azt tárgyaltuk a múzeum vezetőjével is, megye elnökével is, hogy amennyiben itt a megfelelő körülmények létre tudnának jönni, akkor a Székely Nemzeti Múzeumnak itt lenne a természettudományi részlege. Tapasztalat az, hogy ez egy nagyon látványos dolog tud lenni, láttunk ilyet már több helyen, ami nem csak a tudományt és a tudomány népszerűsítés szolgálná, hanem erdővidéknek egy olyan kitörési pontja lehetne a hamarosan megnyíló brassói repülőtér árnyékába, ami az erdővidéki turizmust nem megduplázna, hanem azt hiszem, hogy meg többszörözné. Ez már egy gazdasági lába is lenne a vidéknek, és egyáltalán a múzeum gazdaságilag ilyenképpen tudna hozzájárulni ennek a vidéknek a felemelkedéséért. Hogy ez milyen forrásból tudna megvalósulni, az még vannak sejtéseink, de igazából még konkrétumot nem tudok mondani, de folyamatosan melegen tartom ezt az ügyet, és bízom benne, hogy azért most nem kell újabb 15 esztendőt várjunk, hogy valóban elinduljon egy ilyen fejlesztés erdővidéken.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Egyedem Ülke vagyok, a Zöld Ifja Környezetvédő Egyesület elnöke. Benki László vagyok, az Egyesület alelnöke.
Mióta létezik ez az Egyesület itt Baróton?
Az Egyesület 2010 novemberében alakult, egy fiatal baráti társaságnak a kezdeményezésére. Igaz, csak 2013-ban sikerült jogilag is beíratni, de azóta töretlenül működünk.
Mi volt a cél ezzel az Egyesülettel? Miért jött létre, és miért nem korábban?
Az Egyesületnek az volt az elsődleges célja, hogy az erdővidék lakosaiba tudatosítsa a környezetvédelemnek a fontosságát, és ezáltal bevonni a fiatal a környezetvédelmi programjainkba, rendezvényeinkbe, hogy ne csak passzív szemlélői legyenek a programjainknak, hanem cselekvő résztvevői is.
Többféle programot bonyolítottunk le az elmúlt években. Többsége erdővidék lakosságát szólítja meg, különböző világnapok, környezetvédelmi tevékenységek, viszont vannak zárt körű programjaink, mint például a nagy sikernek örvendő zöldikék ifjúsági környezetvédelmi tábor, ezt minden évben megszervezzük.
A világjárvány az mennyire tett be a tevékenységnek, mert most mindenki távol kell tartsa magát mindentől, mindenkitől. Hogy lehetett ezt tavaly, meg az idén, hogy lehet majd ezt továbbvinni, ezt az egész jó dolgot?
Sajnos a tavalyi évben eléggé negatívan hatott az Egyesület tevékenységére, hiszen nem tudtunk olyan sok tevékenységet, programot megszervezni, ami már bejáratott volt, és előző években folyamatosan megrendezésre került. Az év elején, amikor még nem volt a kijárási tilalom, akkor tudtunk még kisebb programokat, illetve egy nagyobb kaliberű programot megszervezni, de sajnos ami volt, a zöldikék táborok, azokat el kellett halasztani, illetve az ősz folyamán volt még egy programunk. Tehát, hogy nagyon lecsökkent.
Mennyire változtatta meg a barótiak szemléletét az Egyesület? Tehát a tevékenységek kapcsán úgy változott valami?
Mivel, hogy erdővidék lakossággal szólítjuk meg, rendszeres programjaink voltak, amiket évről évre megismételtünk, így a lakosságnak a fejében megszületett az a rendszeresség, mondhatni azt, hogy ez szokásra alakult, és ehhez igazodva ők is egyre aktívabban bekapcsolódnak a programjainkban, részt vesznek, kezdenek megismerni.
Van igény rá, mert az ilyen a szelektív hulladékgyűjtési programok, azok most már egyre jobban kezdtek tudatosodni az emberekbe, hogy igenis szükség van arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és úgy látom, hogy most már egész erdővidék kezdett belekapcsolódni, úgyhogy egyre jobb irányba haladunk.
A fiatalokat mennyire hozta össze?
Az Egyesületünknek a másik fontos célja a fiataloknak a megszólítása, és ez nem feltétlenül a környezetvédelemről szól, hanem a valahova tartozáshoz, az aktív életmódhoz, a kimozduláshoz, és igen, egy olyan légkörnek a megteremtése, ahol biztonságban érzik magukat, azt érzik, hogy értékesek, tudnak tenni valamit, és ezzel ültetve a fejükbe egy olyan magot, amiből arra következtetnek, vagy azt érzik, hogy aktívan részt vesznek annak a társadalomnak az építésébe, aminek később ők lesznek az alkotóelemei.
Bizonyára, hogy nem csak támogatóitok vannak, hanem irigyesek is akadnak ilyenkor, és hányszor kapjátok meg azt, hogy minek kell ezt csinálni, milyen hülyeség, hát úgyis szemetes lesz az utca holnap is, meg a patakmeder, meg szelektíven gyűjtjük a szemetet, de a szemetes úgyis egy helyre teszi. Megkapjátok-e egyáltalán, vagy ha igen, akkor ez mennyire törle titeket?
Igazából ez elő szokott fordulni, a negatív visszajelzés, de nem szoktunk nagyon foglalkozni vele. Mi, amit bevettünk a fejünkbe, és elképzeltük, hogy megszervezzük azt az akciót, azt a programot, azt mi véghez visszük. Kisebb, nagyobb sikerrel, mert ugye mindenkinek nem tetszett, hát nem vagyunk egyformák, de azért mi törekszünk arra, hogy sikeresen elvégezzük, amit elképzeltünk.
A hivatal részéről, vagy iskolák részéről van-e támogatás?
Igyekeztünk egy szoros együttműködést kialakítani intézményekkel, mint az önkormányzat, az iskolák és egyéb intézmények. Fontosnak tartjuk azt, hogy együttműködve tudunk, és olyan programokat szervezünk meg, ahol a gyerekeket tudjuk megszólítani, fiatalokat, időseket. Igazából a tevékenységeinkkel minden generációt átfogóan próbálunk tevékenyek lenni.
Hogyha közösen összefog egy közösség, akkor sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni.
Jobb lesz a helyzet mondjuk 10 év múlva ezen a téren?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Reméljük, hogy jobb lesz a helyzet.
Már most jobb ez az elmúlt 10 év. Úgy vettük észre, hogy egy növekvő tendenciát mutat, egy attitűdváltást a lakosságban, és akkor reméljük, hogy megmarad az a növekvő tendencia, és 10 év múlva még jobbat szeretnénk.
Hazám, hazám, édes hazám, már csak határidat látnám. Látom füstjét, de csak elég az ég alján.
Demeter Zoltán vagyok, a Magyar Unitárius Egyház gondviselés segélyszervezete, Háromszéki Fiók szervezetének elnökségi tagja, és az erdővidéki program felelős.
Pálya György vagyok, a gondviselés segélyszervezet, Háromszéki Fiók szervezetének az elnökségi tagja.
A szervezetünk 2007-ben alakult országos szinten, tehát a Magyar Unitárius Egyház segélyszervezete. 2005-ben volt Nyikó mentén a nagy-nagy szökő árvíz. Több unitárius közösség van ott, és az unitárius egyház részéről többen segítettek, és ennek a következmény ként alakult meg a gondviselés segélyszervezet Székelykeresztúron. Azóta most már több fiók szervezetei is van, így 2014-ben Háromszéki Fiók szervezet is létrejött, és ennek vagyunk mi alapító tagjai, elnökségi tagjai, illetve az erdővidéki programokat szervezünk, koordináljuk. A tevékenységeink között vannak állandó tevékenységek, tehát amik folyamatosan működnek, és vannak időszakosak, és vannak olyanok is, amelyek véletlenszerűek, tehát hogyha valami különleges eset történik, leég egy ház, egy beteg gyerek kerül elő, akinek kezelési költség vagy műtési költségekre kell gyűjteni, akkor megkeresnek, és olyankor szoktunk közbelépni.
Mennyire nehéz a mai világban adományokat gyűjteni? Mennyire adakoznak az emberek? Sokat kell küszködni, hogy a célt elérjék?
Picit igen, sajnos, főleg most ebben a nehéz helyzetben kicsit többet kell küszködjünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Hál' Istennek mindig kerülnek olyan emberek, akik segítenek jó szándékkal.
Ez azt jelenti, hogy például, hogyha leég egy ház, akkor közmunkával segítenek, vagy pénzt is adnak? Alkalomattán.
Közmunkát is és pénzt is adnak mindenféleképpen egy ház leégésnél. Tehát ennek is megvan a folyamat, hogy hogy szoktuk ezt elvégezni.
Külföldi támogatás is érkezik, vagy mindent helyből kell megoldani?
Az anya szervezet, aminek Kolozsváron van a székhelye, ő szokott, és az egyházon keresztül is szoktak magyarországi támogatások is érkezni, de mi általában itt erdővidéken azt mondhatnám, hogy szinte önerőből végezzük. Tehát vannak helyi támogatóink, illetve amikor egy-egy különleges eset történik, olyankor adományszervezéssel a helyzetnek a súlyossága függvényében lehet az helyi szintű gyűjtés, vagy lehet egészen erdővidék szintű 19 települést átfogó gyűjtést is szerveztünk már több esetben.
Az utóbbi időben kiken segítettek, kiken kellett segíteni?
Egyedül élő és több gyerekes családokon próbáltunk segíteni mindenféleképpen. Hál' Istennek volt egy olyan szerencsénk, hogy kaptunk németországi segélycsomagokat a Johannita szervezettől, és azokból próbáltunk kialakítani minden személynek szóló csomagot, és azokat szállítottuk ki. Amellett pedig mi is próbáltunk gyűjteni, és azokat vittük ki, de főleg ezek a családok és egyedül élő idős személyekkel van a gondunk. Amellett kaptunk egy elég nagy mennyiségű vitamin támogatást, és azt ott is családorvosokhoz vittük el, meg egyedül élő idős személyeknek, hogy próbáljuk ezzel őket segíteni.
Ezeknek az idős személyeknek nincs hozzátartozójuk, vagy miért jutottak ilyen helyzetbe?
Igen, sajnos nincsenek többének hozzátartozó, meg akinek van is, annak külföldön élnek hozzátartozók. Nagyon kevés időszakban jönnek haza, nagyon ritkán, főleg most ez az időszak alatt egyáltalán nem is tudnak hazajönni. Tehát egyedül élők. Sajnos olyan helyzetekkel találkozunk, ahol a tüzelőanyag is probléma. Például megkeresnek azzal, hogy hideg van a lakásban, nincs amivel tüzeljenek, próbáljunk meg megoldani ezt a problémát is, úgyhogy vagy egyáltalán nincs amit megegyenek, vagy a gyógyszerek, tehát ezekkel a problémákkal nagyon sokszor találkozunk. Sajnos egyre több ez a személy, akik így egyedül maradnak itthon, vagy egyáltalán nincsen hozzátartozójuk senki sem.
Hogy tudják ezt folyamatosan biztosítani ezeknek a személyeknek, vagy ez is az anyagiak függvénye?
Próbáljuk ezt valamilyen szinten, de elég nehéz. Sajnos az anyagiaktól függ minden, hogy mennyire tudjuk ezeket a dolgokat megoldani, tehát a támogatóinktól, magánszemélyektől, vállalkozóktól. Amellett pedig egy évben szervezünk egy kalákatábort, ami csak az idős személyekre van a hangsúly fektetve. Egyedül élő olyan személyek vagy házaspárok, akik idősek, a fiatalok egy hétig vannak itt, kiválasztunk egy térséget, egy hét folyamán fát vágunk, meszelünk, takarítunk, tehát ilyen helyzeteket próbálunk megoldani, és közel 50 fiatal érkezik egy ilyen táborba, úgyhogy ennek egy külön hangulata van, amikor azok a fiatalok megjönnek, minden este különböző programok vannak nekik, és napközben pedig elmennek a fiatalok is teljesen önkéntesen, semmit sem kapnak ezért, tehát vagyis kapnak az idős személyeknek a könnycseppeket, a mosolyt az arcukon, amikor összevágják a téli fát és elrakják. Szerintem ez egy olyan dolog, amit nem lehet pénzzel megfizetni.
Elsősorban újságfelhívások, illetve Facebook eseményeket hozunk létre is. Megmozdulnak, nem csak a magánemberek, hanem vállalkozók is rá szoktak mozdulni, és van olyan vállalkozónk, nem is egy, aki rendszeresen szokott támogatni. Tehát olyan is van, hogy évvégén, amikor az adóból leírható összegekről van szó, fölhívnak, érik a számlánkat, és átutalnak bizonyos összegeket. Tehát ilyenekre is történik eset.
Mi alapján tudják eldönteni, hogy ez a rászorulás kevésbé súlyosabb, mint a másik? Akkor dönteni kell kevés a pénz, akkor bizonyára kell valamilyen sorrendet felállítani.
Hát nem könnyű ezt. Én most már lassan 20 éve, hogy ilyen esetekben próbálok segíteni, de egyfajta tapasztalat kialakul az emberben. Elsősorban megkeresnek minket. Beszélgetni szoktunk, elmegyünk a helyszínre, megnézzük, felmérjük. Mindig megpróbáljuk a lehetőségek függvényében és az adott erőforrásokat felhasználva azokhoz eljuttatni, akik a legjobban rá vannak szorulva. De ha valaki megkeresett, azért valamennyit mindenkin próbálunk segíteni.
Nagyon sokszor az van, hogy ha meghirdetünk valamit, akkor legtöbbször lomtalanítás is történik a házaknál. Szívből adják, de legtöbbször használhatatlan dolgokat. Mennyire kell ezzel is szembenézni, hogy ugyan kapunk, de mégse kaptunk semmit?
Próbáljuk ezt egy kicsit kihirdalni mindenféleképpen, hogy azért olyan dolgot fogadjunk el, amire szükség van. Elmondjuk ezt mindig azoknak a személyeknek, amikor például cipős doboz akció van, hogy olyan dolgot rakjon abba a cipős dobozba az a diák vagy az a felnőtt, amit ő is elfogadna, hogy ajándékba kapná.
Említettük a fiatalokat, őket mivel lehet motiválni, hogy társuljanak, hogy jöjjenek, segítsenek az idősen a rászorulón?
Szerintem mi állunk a legszerencsésebb helyzetben Erdővidéken, hisz több mint 30 fős önkéntes csapattal rendelkezünk, ebből egy a negyed része felnőtt, és a többi pedig fiatal. Hál' Istennek a fiatalok egyre jobban kaphatók az önkéntességre, a segítségnyújtásra, tehát hogy megérintsük azoknak a fiataloknak a lelkét egy-egy akcióval, amiket szervezünk, és utána már bekapcsolódik. Mindenféleképpen pedig nagyon sok hangsúlyt fektetünk a fiataloknak, és a főleg az önkénteseinknek a jutalmazására, tehát próbálunk ilyen csapatépítő tréningeket szervezni, együttléteket, közösen elmegyünk pizzázni, közösen elmegyünk kirándulni, vagy előadásokat szervezünk nekik. Tehát ezekre próbálunk hangsúlyt fektetni, hisz az önkénteseknek is valamilyen szinten kell egy kis viszonzás a munkájukért.
Mi kéne történjen, hogy hosszú távon működjön ez a segítségnyújtás?
Mivel ember erőforrásunk van bőven, az anyagiakat azt mindig az adományokból meg tudjuk oldani. Székhely hiányunk van, a hátizsákomban van az egyesületnek a székhelye, az irodája. Hosszú távon ebben reménykedünk, és a Barótváros önkormányzata, az új polgármester úrtól kaptunk is ígéretet arra, hogy belátható időn belül fog helyet biztosítani, székhelyet az egyesületnek. És hosszú távon hát az lenne jó, hogy az önkéntesek mellett, hogyha 1-2-3 fizetett alkalmazottal is rendelkezhetne az egyesület, mert akkor sokkal eredményesebb és hatékonyabb munkát tudnánk végezni. Hát ennek a fizetésnek az előteremtése lenne egy olyan kihívás, ami hosszú távon előnyünkre válna, hogyha megoldódna.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sütő Gábor Csaba, becsületes nevem, vargyasi lakós vagyok, nyugdíjas.
És önkénteskedni szokott?
Önkénteskedek a gondviselés segélyszervezetben, hát voltam kérve előre ebbe a bizonyos magasabb szintű elnökségbe, de nem vállaltam el. Azt mondtam, hogy én ugye a tizedesi rangtól lefelé, az nekem jó lesz, hogy visszük a csomagot Gyurival. Kezdtem az egyik fülemre nagyot hallani, nehogy félreértse valaki a dolgokat, ugye olyasmit kérdeznek, vagy mondok vissza, ami nem odavaló.
Ő miért tartja fontosnak ezt a segítségnyújtást?
Ez, hogy az ember adhat, ez mindenképpen nagyon jó, és tényleg nagyon-nagyon sok ember szorult és szorul rá napjainkba a segítségre. Azon kívül pedig példaértéke van, gondolom, hogy az unokáim, 6 legény unokám van, azok közül lesz, aki majd ezt az ágat is tovább vigye a családon belül.
Amikor ilyen bajba jutott emberekkel találkozik, mennyire viszi a gondjaikat, a bajaikat tovább?
Azt kell mondjam, hogy nem túlélem, hanem megélem, és magamba hordozom. Az a valóság, mert amúgy művészlélek vagyok, faragászattal, bútorfestészettel foglalkozik a családunk nemrégről, csak 1568 óta, amíg az volt, és valahol úgy bennünk van ez, hogy ha bejön a másik, vagy látom, hogy ő bajban van, akkor segíteni kell. Volt, aki már ezt félreértette, volt olyan fiatal asszony, hogy azt hitte, hogy azért próbálok közeledni feléjem, a két gyereket egyedül neveli, hogy nincsen ura, elváltak, stb. Aztán rájön, hogy a gyerekekkel keresztül próbáltam közelebb kerülni a családhoz, azóta már nem fél, nem tart tőlem. Vagy idősek nem nyitottak kaput maga, kicsoda, mit akar, ugye, és akkor elmagyarázzuk a kapunál, hogy nem akarom bántani, kutyát nyugodtan megkötheti, stb., mert jövünk, hoztunk csomagot.
Épp ez lett volna a kérdésem, hogy mivel híres a család, és elismert a család, tehát olyan nincsen, hogy nehogy valamit el akarjon adni nekem, mert hát azért ebből él, akkor inkább tartanak, mint embertől.
Igen. Most a kapuk általában zárva vannak, sajnos ilyen világ lett ez az új világ, de hát ennek megvan ugye a valós alapja is. Aztán, amikor megismernek és tudják, akkor már várnak, már telefonon fölhívnak, megköszönik, nem egocentrikusság, nem én vagyok a főszereplő. Benne van egy félig lejárt autó, abban én vagyok a sofőr, Gyuri pedig mondjam úgy, hogy fölöttesen föl. Önököm, szoktam ércelődni vele, Zoli a másik felettesem, és akkor ahova kell, megyünk és intézzük a dolgokat. És egyfajta felszabadulást ad nekem is lelkileg, erőt ad, azt mondhatom, hogy nem csak adunk, kapunk is általuk az emberek által.
A haveri kört, az ismerősöket meg lehet fertőzni, hogy gyertek ti is, segítsetek, hogyha időtök van, és esetleg szeretnétek? Vagy azt mondják, hogy van elég bajunk, foglalkozzon mindenki a sajátjával?
Meg volt olyan, hogy kapott az illető csomagot, és azután bevontuk a család fiatalabb tagjait, és nagyon nagy szeretettel jöttek, és aktív tagjai a szervezetünknek. Gyuri elviszi őket tényleg korcsolyázni, nyáron strandolni, kirándulni.
Akkor azt jelenti, hogy még belőlünk nem halt ki teljesen az emberség.
Hát reméljük, hogy nem is fog kihalni. Amikor kihal, akkor már nagy baj van, akkor régen rossz.
adjon Isten békességet, ezer áldást, reménységes minden jót. Legyen úgy, mint régen volt, legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján soha volt.
Legyen úgy, mint régen volt.
Adjon Isten békességet, ezer áldást, reménységet, s
minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt.
Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján
soha volt.
Turda Járpád vagyok, a Baróti Református Egyházközség lelkipásztora. Marosvásárhelyen kezdtem el református hívek irányába a szolgálatot, aztán az Egyesült Államokban egy nagyon rövid időre, Apanagyfaluban, és 5 éve vagyunk most már, kicsit több, mint 5 éve Baróton.
Itt Baróton a református egyháznál mennyire mozgalmas a közösségi élet? Vagy ez a vírusjárvány is, hogyha volt, akkor egy kicsit lassított ezen a lelkesedésen?
Igen, úgy gondolom, hogy a Baróti Református Egyházközségre az elmúlt évtizedekben igen-igen jellemző volt a mozgalmas gyülekezeti élet. A kommunista diktatúra aluli felszabadulás után egy igen-igen aktív lelkész került a gyülekezetbe, Kriszba Imre tiszteletes, aki ügyesen, hatékonyan és az evangéliumi üzenetre építetten szervezte meg a gyülekezeti életet. Ugyanakkor egy hatalmas építő munkába is vágott a gyülekezet, hiszen rég kinőtték a templomot, ugye a kommunista diktatúra alatt építkezni nem lehetett, és a gyülekezet úgy hívta meg Kriszba Imre lelkipásztort, hogy nem is rejtegetett, hanem egészen nyílt szándék volt az, hogy az ő idejében templomot építsenek. Hogyha bárki szemügyre veszi a Baróti Református templomot, aminek az alapkövét 1994-ben tették le, és aztán végül 2006-ban szentelték, avatták fel, az minden további nélkül elmondhatja, hogy az a megbízatás, ami erre nézett, az magasztosan lett kivitelezve, de nem csak az építői munka volt fontos, hanem a mellette levő lelki munka is, és hát ennek a barázdájába szerettünk volna beállni mi is, lehet, hogy egy kicsit más szemlélettel, vagy másként, vagy más módon, de a gyülekezeti munkában azért szeretünk helytállni, és abból a részünket kivenni. Szerteágazó a tevékenység, az elmúlt 5 évben igen-igen sok mindent folytattunk, volt, amit elkezdtünk, és az az igazság, hogy volt olyan is, amit elhagytunk. Úgy gondolom, hogy minden lelkésznek van egyfajta látásmódja, ami a szolgálatát illeti, és ebben egyértelműen nem vagyunk egyformák, senki sem olyan, mint a másik. De nagy hangsúlyt fektetünk úgy, ahogy az előző évtizedekben is a gyülekezetnek a kórusára, a kórus szolgálatára, különböző korosztályoknak a megszólítására, különböző érdekeltségű embereknek a megszólítására. Ezek általában bibliaórák, szervezett vallásórák, kátéórák, ifjúsági, nőszövetségi alkalmakon keresztül történtek, vagy történnek, és van egy olyan gyülekezeti ünnepünk is, a hazatérés napja, ami 2006 óta ünnep a gyülekezetben, ez a templom szentelésének a napja, illetve az ahhoz legközelebb eső vasárnap, ez július első vasárnapja általában, amikor a gyülekezet ezt ünnepi istentisztelettel, meghívottakkal és ünnepi ebéddel üli meg ezt a napot. A vakációs Biblia hét általában 100-nál több gyereket szólít meg, ami egy egész hetes tevékenység. A kátésainknak tábort szervezünk, az ifjainkat fesztiválokra visszük, a kórusunknak továbbképző alkalmakat és körutat, turnét szervezünk, gyülekezeti kirándulást. És ami egészen érdekes és egy kicsit talán új a gyülekezetben, az a reformáció köré csoportosuló esemény sorozat, aminek a rendhagyó reformáció nevet adtuk, mikor is próbálunk mindenkit, a gyülekezet minden rétegét és egy minél szélesebb tömeget bevonni a reformáció megünneplésébe. Erre különböző lehetőségek vannak, előadásokon keresztül, interaktív együttléteken keresztül, szülős, gyerekes, kát és fiatalos esteken keresztül, egészen az ünnepi alkalmakig, szobor koszorúzásig és ünnepi urvacsoráig, szeretett vendégségig. Biztos, hogy rengeteg minden kimaradt még, de Demeter Zoltán által szervezett és eddig nagyon ügyesen kivitelezett házasság hetébe is bekapcsolódott a református egyházközség is. Az idén egy kicsit rendhagyóra sikerült ez is a pandémiás helyzet miatt, viszont úgy gondolom, hogy amekkora megállt parancsoló volt a pandémia, legalább annyi lehetőséget is kínált. Persze, az egyik legfontosabb szolgálatunk, ami elmaradt, és ahol hiányosságaink vannak most, az a gyerekek irányában szóló szolgálat, viszont az ifjainkkal, a kátésainkkal, de a gyülekezet egészével a virtuális térben egy egészen egyedi módon történt közeledés mind a két részről, tehát az egyházközség részéről, de a híveink részéről is. Egy olyan blogot, vagy egy olyan internetes naplót, vagy honlapot működtetünk, amelyen rendszeresen jelentek meg, főleg a bezártság ideje alatt. A rendszeres az azt jelenti, hogy legalább egy naponta a gyülekezetünk tagjai részéről és a gyülekezetünk barátai vagy látogatói részéről cikkek különböző témakörökben. Annyira sikeresnek mondható volt ez, hogy a helyi sajtó és a megyei sajtó is közölt belőle cikkeket, úgyhogy ez nem is azt mondom, hogy büszkeség, hanem egyfajta lelki elégtétel. Tényleg nagyon-nagyon színvonalas cikkek is íródtak hihetetlenül jó meglátással.
Hogyha ilyen áldásos a tevékenység és ennyi minden történik, meg tudnak valósítani, akkor bizonyára ez a járvány hosszú távon sem okozza nagy problémát a közösségi életben. Mert legtöbb lelkész azt mondja, hogy mivel nem mehettünk, nem közeledhettünk, lehet, hogy ez kihatással lesz a hitéletre is, de akkor ezek szerint itt Baróton van remény arra, hogy ha majd újra indulhat igaziból az élet, akkor minden folytatódjon.
Újra is indítottunk egy jó pár dolgot. Az volt az érdekes, hogy az a gyülekezeti szövet, hogyha lehet ezt így nevezni, ami évszázadokon keresztül alakult ki, Baróton egy jó évszázadon keresztül, mert azóta anyaegyházközség 120 éve az idén. Ugye az egymáshoz való tartozásnak az érzése a hagyományos módon egy kicsit darabokra hullott, és ez nem feltétlenül azért, mert az emberek nem tartották volna fontosnak az egymáshoz való tartozást, Istenhez való ragaszkodást, hanem egyszerűen a lehetőségek nem engedték azt, hogy szorosabbak legyenek a testközeli kapcsolataink. Viszont megpróbáltuk azt, hogy minden lehetséges módon elérjük az embereket, ezért szociális hálón csatornát hoztunk létre, hangos, zenés, szavalatos áhítatokat állítottunk össze, 100-nál többet az elmúlt évben, és ezt mind-mind pozitívan fogadták. Ugyanúgy a helyi sajtóban is az igehirdetéseket, azoknak egy kivonatát megjelentettem, hogy azok, akik nem férnek hozzá az internetes felületeinkhez, azok valamilyen módon értesüljenek, és van egy helyi tévénk is, ahol rendszeresen tudtunk istentiszteleteket közölni. Mind a négy nagyobb felekezet részéről közöltek istentiszteleteket, főleg a bezártság ideje alatt. És ez egy nagyon áldásos dolognak bizonyult. Nem azt mondom, hogy nem éreztük meg a pandémiát, hanem úgy gondolom, hogy nem szabad abba a spirálba elkezdjünk úgy lefele forogni, amely nem lát kiutat, vagy nem reménykedve néz a holnap irányába. Minden pillanatunkat az kell meghatározza, hogy innen felfele tudunk és kell emelkednünk, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk. Akkor, amikor egy ilyen egészen lehanguló hangnemet üt meg az ember, akár a prédikációkban, akár a mindennapi közlésben, úgy gondolom, hogy ugyanezt sugározni tudja a hívek felé is, a hallgatók felé is. Gondolom a rádiós szakmában is ugyanígy van ez. Viszont, hogyha a reménységnek, a hitnek a bizonyságtételével közelítünk az élethez, akkor meggyőződésem, hogy ezáltal, úgy ahogy Pál apostol mondja a rómaiaknak, egymás hite által tudunk gyarapodni, emelkedni, erősödni. Ez a kimondott célunk.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Kovászna megyei Baróton vendégeskedtünk. Meghívottainkkal, amíg felelhető értékeinkről, a közösségi életről, valamint a civil szerveződés jelentőségéről beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Téli szél a targaljakat fújja, mint az Isten égre tartott ujja. Mind megcsúfolt, kikacagott álom, állunk egyedül a nagy világon. Elvették, s most véle nagyra vannak, törött véres kardját a magyarnak. De még minden nép a sírját ássa, van szava, hogy világgá kiáltsa. Csak mi ne verjük kebelünk, csak mi ne emeljük fel fejünk. Kiporhatják szűz tiszta igazunk, csak mi ne hagyjuk el magunk. De hirdessük gúzsba kötött kézzel, sebes hajkal, lázadó vérrel. Idézve menj bokol hatalmait, hogy béke nincsen itt. Kezünk bár nem pihen a kardvason, szíveinkben nem lesz nyugalom. Jöhetnek jövő századok s megint, csak felszakadnak régi sebeink. E sebek és e fájdalom örök, ettől vonaglik minden magyar rög. Ettől vérez ki majd nyomunkba hág, ettől nem gyógyulnak az unokák. Tátra erdők ettől zúgnak, búgnak, ettől reszket lelke minden zúgnak. Puha szívek kővi ettől válnak, kemény kövek élő szívként fájnak. Amíg élünk, ettől fájunk, égünk. sírban ettől nem lesz pihenésünk. Ettől szorul a kezünk ökölben. Ettől sír a gyermek anya ölben. Fenyőmadár behavazott fákon, száraz haraszt téli pusztaságon. A folyók, a fák, a füvek szelleme, minden süvit, mi nem nyugszunk bele. Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet, Versailles-ig lobogjon az üzenet, hogy megroppant bár karunk ereje, nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele. E sebek és e fájdalom örök, ettől vonaglik minden magyar rög. Ettől vérez ki majd nyomunkba hág, ettől nem gyógyulnak az unokák. Tátra erdők ettől zúgnak, búgnak. Ettől reszket lelke minden zúgnak. Puha szívek kővé ettől válnak. Kemény kövek élő szívként fájnak.